üzenet kezdődik, mondta Jessop, a mi azonosítójelünk. Ami megmaradt, az a valódi üzenet. Aláhúzta. Lepra. Úgy nézett a papírra, mint aki nem hisz a szemének. Lepra? Kérdezte Jessop. És ez mit jelent? Van ott valami jelentős lepra kolónia. Vagy akár jelentéktelen, mindegy. LeBlanc nagy térképet terített szét maga előtt. Tömpe nikotinfoltos mutatójával a térképre mutatott. Ez az a terület, ahol a pilóta észlelte a jelzést. Bekarikázta. Na lássuk csak. Valami rémlik. Kiment a szobából, de egy pillanat múlva vissza is jött. Megvan, mondta. Van ott egy nagyon jó hírű orvosi kutatóállomás, amit jól ismert filantrópok alapítottak, s ők is tartják fenn. Különben elég elhagyatott vidék. Igen jelentős munkát folytatnak itt leprakutatás területén. Körülbelül 200 fős leprakolónia van ott. Meg egy rákutató laboratórium és egy tüdőszanatórium. Mindez a legnagyobb hitelességgel, a legnagyobb elismerések közepette. Egyik patronusa maga a köztársasági elnök. Ez igen, jegyezte meg Jessop elismerően. Ez valóban szép dolog. Bármikor megtekinthető. Az ezzel a témával foglalkozó orvosok gyakran látogatják. És nem látnánk semmit, csak amit megengednek. Nem is lehetne jobb álcázást találni kétes dolgokhoz, a legnagyobb elismertségnél. Meg lehet, felelte LeBlanc kétkedőn. Talán szökevények búvóhelye. Ne talán egy-két közép-európai orvos szervezet ott valami ilyesmit. Néhány ember, mint akiket mi is keresünk. Észrevétlenül meghúzódhatott néhány hétig, mielőtt folytatná útját. Szerintem ennél sokkal többről lehet itt szó, mondta Jessop. Szerintem ez a... Úgy gondolja, hogy valami nagy horderejű dolog? Egy lepra kolónia számomra igen sokat mondó. Úgy tudom, manapság a leprát korszerű gyógymódok alapján otthon kezelik. A civilizált népeknél esetleg, de ebben az országban ez lehetetlen. Meg lehet. Azonban a lepra szó még mindig a középkort juttatja eszünkbe, amikor a leprásnak kolompal kellett figyelmeztetni az embereket, hogy messze kerüljék el. Puszta kíváncsiságból senki nem keres fel egy lepra kolóniát. Akik oda mennek, ahogy maga is mondja, orvosok, akiket csupán az ott folytatott kutatás érdekel, és esetleg szociális gondozók, akik a leprások életkörülményeiről készítenek beszámolókat. Mindarról, ami kétségkívül csodálatra méltó. A humanizmus és könyörületesség álcája mögött azonban bármi megtörténhet. Apropó, ki az a létesítmény? Név szerint kik azok a filantrópok, akik alapították és fenntartják? Ezt könnyen kideríthetjük. Egy pillanat. Hamarosan visszatért egy szolgálati kézikönyvvel a kezében. Magánvállalkozásként hozta létre filantrópok egy csoportja, akiknek Aristide a vezetője. Ahogy maga is tudja, Aristide mesésen gazdag és igen nagy lelkű alapítványokat hozott létre. Kórházakat épített Párizsban, Sevillában. Mindez tulajdonképpen teljes egészében az ő vállalkozása, a többiek az üzlettársai. Szóval ez egy Aristide vállalkozás, és Aristide fezben volt, amikor éppen Olvi Betterton is. Aristide, mérlegelte LeBlanc a burkolt célzást. De hisz ez szédületes. Így igaz. Fantasztikus, meglehetősen. Félelmetes, pontosan. Fel tudja majd fogni, milyen nagy horderejű dolog ez? Hadonászott izgatottan Jessop orra előtt LeBlanc. Ez az Aristide mindenbe beleüti az orrát. Szinte mindenhol ott van a háttérben. A bankok, a kormány, az iparvállalatok, a hadsereg, a közlekedés. Sose látni, alig hallani róla. Spanyol kastélyának egyik meleg szobájában üldögél. Időnként néhány szót firkant egy papírfecnire, és a földre dobja. Hasoncsúszva bejön egy titkár, felveszi, és néhány napra rá egy tekintélyes párizsi bankár főbe lövi magát. Valahogy így. Milyen csodálatos drámai érzéke van magának LeBlanc. A dolog valójában nem is olyan meglepő. Elnökök és miniszterek fontos nyilatkozatokat adnak ki bankároknak, pompás íróasztalok mögött kényelmesen hátradőlve hangzatos pénzügyi kijelentéseket tesznek. Az ember mégsem lepődik meg igazán, amikor kiderül, hogy a tekintély és fényűzés mögött a háttérből egy jelentéktelen kisember mozgatja a szálakat. Valójában egyáltalán nem meglepő, ha Aristide áll az egész eltűnési ügy hátterében. Az az igazság, hogy ha lett volna némi józan eszünk, Már korábban is rájöhettünk volna. Az egész egy óriási üzleti panama. Egyáltalán nem politika. Csupán az a kérdés, mit kezdjünk vele. Leblanc arca elkomorodott. Nem fog könnyen menni. Ezzel számolni kell. Ha tévedünk, erre még csak gondolni sem merek. És ha igazunk is van, be kell bizonyítanunk. Ha vizsgálatot indulunk, akkor ezt engedélyeztetnünk kell. A legfelső szintről. Érti? Nem, egyáltalán nem lesz könnyű, de meg kell tenni, mondta a nyomaték kedvéért, mutatóját is felemelve. Négy autó fékezett a sziklába vágott hatalmas kapu előtt. Az elsőben egy francia miniszter és egy amerikai nagykövet ült. A másodikban a brit konzul, egy képviselő és egy rendőrfőnök. A harmadik kocsiban egy régebbi parlamenti vizsgálóbizottság két tagja érkezett, valamint két kitűnő újságíró. Az utasok létszámát a szükséges kísérő személyzet tette teljessé. A negyedikben a széles nyilvánosság előtt ugyan ismeretlen, de saját szakmájuk által nagyra becsült személyek ültek. Leblanc százados és Mr. Jessop. A sofőrök makulátlan öltözetben kinyitották az ajtókat, és nagy hajlongások kíséretében segítettek az előkelésségeknek a kiszállásban. Remélem, jegyezte meg a miniszter aggódva, az érintkezésnek még a lehetősége is kizárt. A kíséret egyik tagja nyomban megnyugtató magyarázkodásba kezdett. Ó, hogy ne! Minden szükséges óvintézkedést megtettünk. Csak bizonyos távolságból lehet megtekinteni őket. Az idős, aggódó miniszter látszólag megnyugodott. A nagykövet az ilyen betegségek mai jobb megértéséről és gyógyításáról mondott valamit. A hatalmas kapu kitárult. A bejáratnál álló néhány ember meghajlással fogadta őket. A sötétbőrű, zömök igazgató, a nagy darab szőke igazgató helyettes, két kiváló orvos és egy szintén kiváló kutatóvegyész. A cikornyás és hosszantartó üdvözlések franciául hangzottak el. A kedves Aristide, érdeklődött a miniszter. Őszintén remélem nem beteg, s teljesítheti nekünk tett ígéretét, miszerint itt találkozunk vele. Mr. Aristide tegnap megérkezett Spanyolországból, felelte az igazgató helyettes. Oda bent fogadja önöket. Megengedi, kegyelmes uram. Mutatom az utat. A társaság követte. Mele miniszter aggódó pillantásokat vetett a jobb oldalon húzódó erős kerítés felé. A leprások tömött sorokban a lehető legtávolabb álltak a rácsoktól. A miniszter megkönnyebbült. A leprával kapcsolatos érzései még mindig középkoriak voltak. A szépen berendezett modern előcsarnokban Mr. Alistit fogadta őket. Itt előről kezdődtek a meghajlások, bókok, bemutatkozások. Fehér ruhát, turbánt viselő néger szolgák szolgálták fel az aperitívet. Milyen nagyszerű dolgot hozott itt létre, uram, mondta a fiatalabb újságíró Aristidnek. Büszke is vagyok rá. Aristide egyik szokásos keleti gesztusával kísérte szavait. Ez az én hattyúdalom, ha szabad így kifejeznem magam. Végső ajándékom az emberiség számára. Semmilyen költséget nem sajnáltunk. Én is csak ezt tudom mondani, lelkendezett az egyik orvos. Ez a hely a szakember álmainak ne továbbja. Elég jól megy nekünk az álomokban, de amit itt tapasztaltam, mióta itt vagyok, és érünk el eredményeket. Igen, uraim, minden bizonnyal érünk el eredményeket. Az orvos lelkesedése átragadt a nagykövetre. Minden elismerésünk a magánvállalkozásáé, mondta, és udvariasan meghajolt Mr. Aristide felé. Isten nagyon jó hozzám, alázatoskodott Aristide. Székében kuporogva pontosan olyan volt, mint egy kis, sárga varangyos béka. A képviselő az addigiaktól merőben eltérő megjegyzés sugott a nagyon öreg és süket vizsgálóbíró fülébe. A vén gazember valószínűleg emberek millióit tette tönkre, s mivel annyi pénzt harácsolt össze, hogy már azt se tudja, mihez kezdjen vele, visszadja nekik a másik kezével. Az ember eltűnődik azon, hogy az eredmények milyen mértékben igazolják ezt a hatalmas ráfordítást. Az emberiség javát szolgáló legfontosabb felfedezéseket egészen egyszerű eszközökkel érték el, suttogta vissza a vizsgálóbíró. Megtisztelnének azzal, ha elfogadnák a meghívásomat egy egyszerű kis ebédre, mondta Aristide, mikor túljutottak az udvariasságon, és megitták az aperitívet. Dr. Van Heydem lesz a házigazdájuk. Én magam diétán vagyok, s nagyon keveset eszem mostanában, utána pedig megtekinthetik intézményünket. A szívélyes van Hayden vezetésével a vendégek lelkesen bevonultak az ebéddőbe. Hosszú repülőút, majd egy órás autózás után farkaséhesek voltak. Az étel fenségesnek bizonyult. Még a miniszternek is íz lett. Szerény jólétben élünk, mondta Van Hayden. Friss gyümölcsöt, zöldséget hetente kétszer hoznak repülőn. Lépéseket tettünk a hús és a csirke beszerzésére, s természetesen vannak fagyasztó berendezéseink. A gyomor is megköveteli a maga részét a tulajra fordított pénzből. Az ennivaló mellé kiváló minőségű borokat szolgáltak fel, végül pedig török kávét. Majd megkérték a társaságot, hogy kezdje meglátogató körútját. A szemle két órás volt, és igen tanulságos. Leginkább a miniszter örült, mikor véget ért. Teljesen elkábult a csillogó laboratóriumoktól, a végtelen fehér fényes folyosóktól, de még jobban elkábult a rázúdított rengeteg tudományos adattól. Bár a miniszter érdeklődését már bőségesen kielégítették, néhány további kérdéseket tettek fel. Kíváncsiságuk kiterjedt a személyzet életkörülményeire és más egyéb részleteire is. Van Hayden igazán készségesen megmutatott mindent, amit lehetett. Leblanc eddig a minisztert, Jessop a brit konzult kísérte. Most kissé lemaradtak a többiektől, akik újra visszatértek az előcsarnokba. Jessop kivett egy régi módi, hangosan ketyegő órát a zsebéből, és feljegyezte az időt. Semmi nyom, egyáltalán semmi, mondta halkan Leblanc idegesen. És semmi jel, Monsher, ha rossz helyen kereskedünk, hogy a maga kifejezését használjam, az tragédia lesz. Annyi heti előkészület után számomra ez a karrierem végét jelentheti. Még nem győztek le bennünket, nyugtatta Jessop. A barátaink itt vannak. Biztos vagyok benne. Semmi nyomuk. Hát persze, hogy semmi. Nem volt rá módjuk. Ezeknél a hivatalos látogatásnál mindent elrendeznek és előkészítenek. Hát akkor hogyan szerezzünk bizonyosságot? Bizonyíték nélkül senki nem tesz egy lépés sem az ügyben. Egyikük sem hisz nekünk. A miniszter, az amerikai nagykövet, a brit konzul. Mindegyik azt mondja, hogy egy olyan ember, mint Aristide, minden gyanú fölött áll. Nyugalom, Leblanc, nyugalom. Azt mondom, még nincs semmi veszve. Leblanc fölvonta a vállát. Örülök, hogy ilyen optimista barátom, mondta Jessopnak. Majd néhány szót váltott az egyik, kíséretéhez tartozó, holdvilágképű, feszes tartásban álló fiatalemberrel. Visszafordulva Jessophoz, gyanakodva kérdezte. Mind mosolyog? A tudomány találékonyságán, pontosabban a Geiger-Müller számláló legutóbbi változásán. Én nem vagyok tudós. Én sem. Ám ez a nagyon érzékeny, radioaktivitást mérő műszer azt állítja, hogy itt vannak a barátaink. Ezt az épületet szándékosan építették ilyen tevékenységre. A folyosók, a helységek annyira egyformák. Nem lehet kideríteni sem azt, hol van az ember, sem azt, milyen az épület alaprajza. Nem láttuk az épület egy részét. Nem mutatták meg nekünk. S mindezt néhány radioaktív jelzésből következtette ki. Pontosan. Csak nem megint a madám gyöngyeiből. De igen. Bújócskát játszunk, ahogy mondani szokás. Csak most a jelek nem olyan kézzelfoghatók és látványosak, mint egy gyöngyszem, vagy mint egy foszforeszkáló kéz. Ezek a nyomok nem láthatók. Csupán érzékelhetők. Úristen! Jessop, elég ez? Elég kell, hogy legyen, mondta Jessop, amitől félek. Leblanc fejezte be helyette a mondatot. Arra gondol, hogy ezek az emberek esetleg nem is akarnak majd hinni? Húzódoztak elejétől fogva. Igen, így igaz. Még a maguk konzolja is bizalmatlan. A brit kormány sokféleképpen tartozik Aristidnek. Ami a mi kormányunkat illeti, megvonta a vállát, mire miniszter, tudom, szerfelett nehéz lesz meggyőznünk őt. Nem bízhatunk a kormányokban, mondta Jessop. A kormányoknak és diplomatáknak megvan kötve a kezük. Azért hoztuk magunkkal őket, mert csupán nekik van tekintélyük. Ami a meggyőződést illeti, én más valakiben bízom. Konkrétan mire gondol, barátom? Jessop komor arcára hirtelen széles mosoly ült ki. Itt a sajtó, mondta. Az újságíróknak jó szimatuk van. Szeretnek mindent kiteregetni. Elhisznek bármit, ami egy kicsit is hihető. A másik személy, akihez bizalmam van, az a nagyon süket öreg ember. Aha, tudom, kire gondol. Aki úgy néz ki, mint aki már fél lábbal a sírban van. Igen, süket, roskatag és félig vak. De érdekli az igazság. A legfelsőbb bíróság elnöke volt, s bár nagyon öreg, szellemileg ugyanolyan friss, mint valaha. Pontosan olyan szenvedélyes híva az igazságnak, mint egykor. Ő az az ember, aki meghallgat, és meg is akar hallgatni bennünket. Visszatértek az előcsarnokba. Teát, aperitífeket szolgáltak fel. A miniszter nyakatekert körmondatokban gratulált Arisztidnek. Az amerikai nagykövet is hozzátette a magáét. Ekkor a miniszter, hátra pillantva, enyhe idegességgel a hangjában megszólalt. És most, uraim, azt hiszem, elérkezett az a pillanat, mikor búcsút kell vennünk kedves házigazdánktól. Megnéztünk mindent, amit csak látni lehetett. Érezhető nyomatékkal ejtette ki az utolsó szavakat. Minden csodálatos itt. Első osztályú intézmény. Nagyon hálásak vagyunk házigazdánknak a szíves vendéglátásért. Csak gratulálni tudunk ehhez a nagyszerű teljesítményhez. Vegyünk hát búcsút és induljunk. A szavak bizonyos értelemben konvencionálisak voltak. A beszédmodor is. Pillantása, ahogy végignézett a vendégeken, nem több, mint udvarias. Valójában azonban védőbeszédet tartott. Ténylegesen a miniszter azt mondta. Látták, uraim, hogy nincs itt semmi. Semmi, amire gyanakodtak, vagy amitől tartottak. Nagy megkönnyebbülés. Most már tiszta lelkiismerettel távozhatunk. De a csendben megszólalt egy hang. Mr. Jessop nyugodt, közömbös, jól nevelt hangja. Sajátosan angolos franciasággal szólt a miniszterhez. Engedelmével, uram, egy szívességet szeretnék kérni kedves házigazdánktól. Hogyne, természetesen, Mr. Jessop. Jessop komolyan dr. Van Heidemhez fordult. Látszólag még csak nem is nézett Arisztidre. Sok emberrel találkoztunk itt, de van egy régi barátom, akit nem láttam. Szeretnék vele néhány szót váltani. El lehetne intézni a dolgot, mielőtt elmegyünk? Egy barátja? Kérdezte dr. Van Heidem udvariasan meglepődve. Hát valójában két barátommal. Egyikük Mrs. Betterton, Olvi Betterton. Azt hiszem, itt dolgozik a férje, Tom Betterton. Harvellben élt, azelőtt pedig Amerikában. Nagyon szeretnék elbeszélgetni mindkettőjükkel. Dr. Van Heidem reagálása tökéletes volt. Szemei a meglepetéstől kikerekedtek. Zavartan ráncolta homlokát. Betterton, Mrs. Betterton. Nem, attól tartok, itt nincsenek ilyen nevű emberek. Van még egy amerikai is, folytatta Jessop. Andrew Peters. Azt hiszem, kutatóvegyész. Nincs igazam, uram? Fordult tiszteletteljesen az amerikai nagykövet felé. A nagykövet éleseszű középkorú férfi volt, metsző kék szemekkel. Jellemes ember volt, egyéniség és kiváló diplomata. Szeme találkozott Jessopéval. Eltartott egy percig, míg határozottan megszólalt. Igen, így hívják, Andrew Peters. Szeretném látni. Van Heidem udvarias megrökönyödése fokozódott. Jessop észrevétlenül Arisztidre pillantott. A töpörödött sárga arcon semmi nem árulta el, hogy tudomása lenne bármi rosszról. Se meglepődés, se aggodalom nem látszott rajta, csupán közöny. Andrew Peters? Nem, excellenciás uram. Attól tartok, rosszak az információi. Itt nincs ilyen nevű ember. Attól tartok, még csak nem is hallottam ezt a nevet. De Thomas Betterton nevét ismeri, vagy nem? Kérdezte Jessop. Van Heidem egy pillanatig habozott. Fejét alig észrevehetően Arisztid felé fordította, aki azonban még időben vonult vissza székébe. Thomas Betterton, szólalt meg aztán. Nos igen, azt hiszem. Thomas Betterton? Kapta fel a végszót az egyik újságíró. Akkoriban óriási szenzáció kerekedett belőle. Fél éve a sajtó másról sem írt, mint az eltűnéséről. Az újságok címoldalán szerepelt Európa szerte. Mindenütt kereste a rendőrség. Azt akarja mondani, hogy egész idő alatt itt élt, ezen a helyen? Nem. Van Heidem hangja élesen csattant. Valaki félreinformálta önt, ez csak tréfa lehet. Ma látták a bázis minden dolgozóját. Láttak mindent. Mindent azért nem, mondta Jessop csendesen. Van még egy Erikson nevű fiatalember is, tette hozzá, és dr. Louis Baron, és talán Mrs. Kelvin Baker. Dr. Van Heidem szemében fellobbant a megvilágosodás szikrája. De hát azok az emberek elpusztultak Marokkóban, egy repülőszerencsétlenségben. Már pontosan emlékszem rá. Erikson és dr. Baron legalábbis ott volt. Ó, nagy veszteség volt az a nap a franciáknak. Olyan ember, mint dr. Baron, alig ha pótolható. Megrázta a fejét. Mrs. Kelvin Baker nevű nőről nem tudok semmit. De úgy rémlik, mintha lett volna egy angol vagy amerikai nő a gépen. Talán ő volt Mrs. Betterton, akiről ön beszél. Ó, milyen szomorú. Kutatón nézett Jessopra. Nem tudom, uram, miért feltételezi, hogy ezek az emberek ide tartottak. Talán abból fakad a félreértés, hogy dr. Baron egyszer említést tett arról, hogy szívesen meglátogatna telepünket, még Észak-Afrikában van. Azt állítja hát, hogy tévedtem? Kérdezte Jessop. Egyikük sincs itt. Hogyan lehetnének, drága uram, ha mindannyian elpusztultak abban a repülőgép szerencsétlenségben? Úgy tudom, megtalálták a holttesteket. A megtalált holttestek a felismerhetetlenségig összeégtek. Jessop megfontoltan, minden szót kihangsúlyozva mondta ki a mondatot. Mocorgás hallatszott a háta mögött. Vékony, éles hang törte meg a pillanatnyi csendet. Jól értem, azt akarja mondani, hogy nem lehetett azonosítani a holttesteket? Lord Arvelstok előrehajolt, kezét füléhez tapasztotta. Bozontos kiálló szemöldöke alól éles metszőszemek néztek Jessopra. Nem lehetett az azonosítást elvégezni, uram, felelte Jessop, és jó okom van feltételezni, hogy ezek az emberek túlélték a balesetet. Feltételezi? Lord Arvelstok magas, vékony hangjából kicsendült a nem tetszés. Azt akartam mondani, bizonyítékom van arra, hogy túlélték. Bizonyíték? Milyen bizonyíték, Mr. Jessop? Mrs. Betterton hamis gyöngyökből készült gyöngysort viselt azon a napon, amikor elindult Fezből Marrakesh felé. Egy ilyen gyöngyöt találtak félmérföldnyi távolságra a kiégett géptől. Mivel tudja bizonyítani, hogy a talált gyöngy valójában Mrs. Betterton nyakláncából való? Mert a nyaklánc minden egyes gyöngy szemét megjelölték. A jelzés szabad szemmel nem volt látható, csupán erős nagyítóval. Ki jelölte meg őket? Én. A kollégám, Monsignor Leblanc jelenlétében. Maga? Volt rá oka, hogy ilyen speciálisan megjelölje azokat a gyöngyöket? Igen, uram. Azt hittem, így módon Thomas Betterton nyomára bukkanok, aki ellen elfogató parancsot adtak ki. Még két ilyen gyöngy került elő, folytatta Jessop. Mindkettő a kiégett gép és a létesítmény közötti út egy-egy állomásán. A vizsgálat során kapott személyleírások megegyeztek azzal a hat emberével, akik állítólag bennégtek a lezuhant gépben. Egyiküket foszforeszkáló festékkel, preparált kesztyűvel láttuk el. Jelét megtaláltuk azon a kocsin, amellyel az idevezető út egyik szakaszán szállították őket. Igen, figyelemre méltó, jegyezte meg Lord Alverstock a maga száraz bírói hangján. A nagy széken Mr. Aristide megmoccant. Sebesen pislogott, majd megkérdezte. Hol találták meg az utolsó nyomokat? Egy kimustrált repülőtéren, uram. Jessop pontosan megadta a helyszín adatait. Hisz az több száz mérföldre van innen, mondta Aristide. Tegyük fel, hogy az ön roppant érdekes spekulációi helyesek, azaz a balesetet megrendezték. Az utasok akkor is bárhova távozhattak. Mivel az a repülőtér sok száz mérföldre van innét, igazán nem értem, mire alapozza azt a következtetést, hogy ezek az emberek itt vannak. Miért lennének? Megmondom, uram. Az egyik felderítő gépünk jelzést észlelt erről a helyről. Az üzenetet Monsignor Leblanchoz hozták. Az üzenet, ami azonosító jelünkkel kezdődött, s az volt benne, hogy a keresett emberek egy leprakolónián tartózkodnak. Roppant érdekes, jegyezte meg Aristide. Roppant érdekes. Én mégis azt hiszem, önt kétségtelenül félrevezették. Ezek az emberek nincsenek itt. A mondat úgy hangzott, mint egy megfontolt, minden kétséget kizáró ítélet. Ha kívánja, teljesen szabadon átkutathatja a települést. Nem hiszem, hogy bármit is találnák, uram. Egy felületes kutatással semmi esetre sem. Tudom azonban, hol kellene a kutatást elkezdeni. Na ne mondja, hol? A második laboratóriumtól balra, a negyedik folyosó végén. Dr. Van Heydem hirtelen mozdulatot tett. Két pohár esett le az asztalról a földre. Jessop mosolyogva nézett rá. Látja, doktor, mondta neki, információ nagyon is pontos. Ez lehetetlen, abszolút lehetetlen. Van Heidem hangja élesen csattant. Azt állítja tehát, hogy mi itt embereket tartunk fogva, saját akaratuk ellenére? Ezt kategorikusan visszautasítom. Úgy látszik, zsákutcába jutottunk. Jegyezte meg a miniszter kelletlenül. Érdekes teória, mondta nyájasan Arisztid, de csupán elmélet. Az órájára pillantott. Megbocsátják, uraim, de ha szabadna javasolnom, ideje elindulniuk. Hosszú út vár önökre a repülőtérig, s nagy lesz a riadalom, ha késik a gépük. Leblanc és Jessop megértette, hogy a játéknak vége. Arisztid bevetette tekintélyének teljes súlyát. Eltűrte, hogy ezek az emberek egy határig szembeszálljanak az ő akaratával. Ha most nem tágítanak, az nyílt szembeszegülést jelent. A miniszter alig várta, hogy kapitulálhasson. A rendőr főnököt csak az érdekelte, hogy a miniszter kedvében járjon. Az amerikai nagykövet elégedetlenül bár, de diplomáciai okok miatt mégis inkább hagyta volna az egészet. A brit konzul egyetértett a másik hárommal. Az újságírókat, Arisztid most őket mérlegelte, meg lehet fizetni. Lehet, hogy nagy árat kérnek, de legalábbis úgy vélte, megvehetők. És ha nem, most vannak más megoldások is. Ami Jessopot és Leblanc illeti, velük tisztában volt. Csak hogy hivatalos engedély nélkül nem tehettek semmit. Szeme tovább vándorolt, s egy öregember hideg jogász szemével találkozott. Ezt az embert, Arisztid nagyon jól tudta, nem lehet megvásárolni. De hát végül is. Gondolatai éppen ennek az öregembernek tiszta halk, mégis határozott hangja zavarta meg. Azon a véleményen vagyok, mondta a hang, hogy helytelen lenne elsietnünk a távozást. Ez az ügy, azt hiszem, további kivizsgálásra szorul. Súlyos állítások hangzottak el, és megítélésem szerint nem szabad annyiban hagynunk a dolgot. A tisztesség úgy követeli, hogy lehetőséget adjunk a cáfolatukra. A bizonyítás terhe önöket terheli, mondta Arisztid, könnyed mozdulattal a társaságra mutatva. Minden bizonyítékot mellőző, megalapozatlan vád hangzott el. Nem megalapozatlan. Dr. Van Heyden megdöbbenve fordult meg. Az egyik marokkói szolga lépett előre. Fehér hímzett ruhát viselő, megnyerő külsejű férfi, fején turbán, arca feketén olajosan csillogott. Ami az egész társaságot megdöbbentette, az a hangja volt. Ugyanis jellegzetesen vastag, negroid szájával, hibátlan amerikai akcentussal beszélt. Nem megalapozatlan, ismételte a hang. Ezt itt és most bebizonyítom önöknek. Ezek az urak tagadták, hogy Andrew Peters, Torkir Erickson, Mr. és Mrs. Betterton, valamint Dr. Louis Baron itt lennének. Ez nem igaz. Valamennyien itt vannak. Az ő nevükben is beszélek. Egy lépést tett az amerikai nagykövet felé. Pillanatnyilag bizonyára nehezen ismer fel, uram, mondta. De én vagyok Andrew Peters. Gyenge, sziszegő hang hagyta el Arisztid száját. Majd ismét mélységes közönyt színlelve visszahúzódott székének fedezékébe. Egy csomó ember van itt elrejtve, folytatta Peters. Itt van Schwarz Münchenből, Helga Needham, itt van Jeffrey és Davidson, az angol tudósok, Paul Véd az USA-ból, az olaszok, Ricciocetti, Bianco és Murchison. Mindannyian itt vannak ebben az épületben. Egy szabad szemmel észrevehetetlen válaszfalrendszert építettek ki. Egy csomó titkos laboratórium, mélyen a sziklába rejtve. Irgalmas Isten, kiáltott fel az amerikai nagykövet. Áthatóan nézett a méltóság teljes afrikai alakra, majd nagyot nevetett. Egy szóval sem állítom, hogy most már magára ismertem. A parafin uram, amit az ajkaimba injekcióztam, és fekete bőrfesték. Ha maga Peters, mi a szolgálati száma az FBI-nál? 813471, uram. Helyes. És a másik neve kezdőbetűi? B.A.P.G., uram. A nagykövet bólintott. Ez az ember Peters, jelentette ki, és a miniszterre nézett. A miniszter tétovázott, majd megköszörülte a torkát. Azt állítja tehát, kérdezte Peterstől, hogy embereket tartanak itt fogva saját akaratuk ellenére? Néhányan önként vannak itt, excellenciás uram, néhány nem. Ebben az esetben, mondta a miniszter, eljárást kell indítani. Igen, minden bizonnyal meg kell tenni. A rendőrfőnökre nézett, aki előrelépett. Egy pillanat. Mr. Aristid felemelte a kezét. Úgy látszik, szólalt meg előkelő, tiszta, világos hangon, itt nagyon csúnyán visszaéltek a bizalmammal. Hideg pillantást vetett Van Heydenre és az igazgatóra. Szemében félreérthetetlen, megmásíthatatlan parancs. Amit önök itt tudományos lelkesedésükből kifolyólag megengedtek maguknak, uraim, előttem most is rejtély. Én ezt a helyet tisztán tudományos kutatás céljából alapítottam. Voltak éppeni vezetésében nem vettem részt. Azt tanácsolnám önnek, Monsignor le direktör, hogyha ez a vád valóban tényeken alapszik, azonnal szolgáltassa ki azokat az embereket, akiket itt törvényellenesen tartanak fogva. De uram, ez lehetetlen. Én ezzel vége lenne. Véget kell vetni az ilyen kísérleteknek. Higgadt bankár pillantást vetett vendégeire. Azt hiszem, uraim, nem kell külön bizonygatnom, hogyha bármi törvényellenes dolog folyt itt, ahhoz nekem semmi közöm. A kijelentés parancsként hangzott, ami gazdasága hatalmas befolyása révén magától értetődő volt. Mr. Aristid, a világhírű személy természetesen nem hozható összefüggésbe ezzel az üggyel. Mind a mellett kétségtelenül vereséget szenvedett, még akkor is, ha ő maga ébből elúszta meg a dolgot. Meghiúsultak céljai, kudarcba fulladt az eladható tudósokra épített elgondolás, amitől oly nagy hasznot remélt. Mr. Aristid higgadtan viselte el a kudarcot. Karrierje során megtörtént már vele egyszer-kétszer. Mindig filozofikus nyugalommal fogadta, hátat fordított neki, és egy újabb merész vállalkozásba fogott. Én mosom kezeimet ebben az ügyben. Fejezte be, skeleties gesztust tett a kezével. A rendőrfőnök ügybozgón előre furakodott. Megkapta a végszót, tudta, mi a dolga, s készen állt, hogy hivatali pozíciójának teljes súlyával véghez is vigye. Nem szeretnék semmilyen ellenállást, fontoskodott. Az én dolgom az alapos vizsgálat. Van Heydem halálsápadt arccal előre lépett. Erre legyen szíves, mondta. Megmutatom tartalék részlegünket. Mintha lidért nyomásból ébrednék, sóhajtott Hilary. Nagyot nyújtózkodott. Egy szálloda teraszán üldögéltek tangerben. Aznap reggel érkeztek repülőgépen. Valóban megtörtént mindez. Lehetetlen. Pedig igaz, szólalt meg Tom Betterton. Még ha olyan is volt, mint egy lidérces álom. Ó, Istenem, most már túl vagyok rajta. Jessop jött végig a teraszon, s leült melléjük. Hol van Andy Peters? Kérdezte Hilary. Rögtön itt lesz, felelte Jessop. Van még egy kis dolga. Szóval Peters a maga embere volt, kommentálta Hilary, és foszforral, meg radioaktivitás sugárzó ólom cigarettatálcával manipulált. Semmit nem vettem észre belőle. Nem. Mindketten nagyon jól titkolták szerepüket. Az igazat megvalva, ő nem az én emberem. Az államokat képviseli. Ő rá gondolt, mikor azt mondta, hogy lesz majd, aki megvédjen, ha eljutok Tomhoz. Jessop bólintott. Remélem, nem hibáztat, amiért nem a kívánt véget sikerült elérnie, mondta Jessop a maga legbagolyszerűbb modorában. Milyen véget? Nézett rá értetlenül Hirari. Egy sportos öngyilkosságot. Ó, arra gondol. Hitetlenkedve rázta meg a fejét. Most éppen olyan irreálisnak és hihetetlennek tűnik, mint minden más. Oly sokáig voltam Olvi Betterton, hogy egészen furcsán érzem magam Hilary Cravenként. Á, megjött Löblambra látom. Bocsássanak meg, beszélnem kell vele. Magukra hagyta őket, és Löblanhoz sietett. Tom Betterton szólalt meg. Megtenne értem még egy dolgot, Olvi. Még mindig Olvinek szólítom. Hozzászoktam. Igen, természetesen, mi az? Kísérjen át a teraszon, majd jöjjön ide vissza, s mondja azt, hogy felmentem a szobámba lepihenni. Hilary kérdőn nézett a férfira. Miért? Mit? Elmegyek, amíg lehet. El? Hová? Valahová. De miért? Használja a fejét, édes lányom. Nem tudom mi, most a város politikai státusza. Tanger különös hely. Nem tartozik egyetlen állam fennhatósága alá sem. De tudom, mi történik, ha magukkal megyek Gibraltárra. Az első dolog az lesz, hogy letartóztatnak. Hilary szánakozva nézett rá. A bázisról való megszabadulás izgalmában megfeledkezett Betterton gondjairól. A szolgálati titoktartás törvényére gondol? De hát maga sem hiszi komolyan, hogy meg tud szökni, Tom. Hova tudna menni? Már megmondtam. Valahová. Megvalósítható ez manapság? Pénzgondok, egyéb nehézségek? Betterton röviden felnevetett. A pénz nem probléma. Olyan helyen van, ahol új néven bármikor hozzáférhetek. Szóval mégis kapott pénzt. Természetesen kaptam. Meg fogják találni. Nehéz lesz. Értse már meg, Olvi, hogy a nálunk lévő személyleírás alapján egyáltalán nem ismerhetnek rám. Ezért volt olyan fontos nekem a plasztikai műtét. Érti már? Erre ment ki az egész. Kijutni Angliából, félretenni némi pénzt, s annyira megváltoztatni a külsőmet, hogy egész életemben biztonságban tudhassam magam. Hillary kételkedően nézett rá. Nincs igaza, mondta. Biztos vagyok benne, hogy téved. Sokkal jobb lenne visszamenni, s szembenézni a dolgokkal. Különben is. Nem háborús időket élünk. Szerintem csupán rövid börtönbüntetést kapna. Mi jó van abban, ha élete végéig üldözött valaki? Maga nem érti. Egyáltalán fogalma sincs róla. Gyerünk, induljunk. Nincs vesztegetni való időm. De hogyan akar megszökni tengerből? Majd elintézem, ne aggódjon. Hillary felkelt, és lassan végig sétált vele a teraszon. Furcsán tehetetlennek, bénának érezte magát. Teljesítette Jessoppal, és a halott Olvi Bettertonnal szemben vállalt kötelezettségét. Nem volt több tennivalója. Heteket töltött Thomas Bettertonnal, a legszorosabb kapcsolatban, s mégis teljesen idegenek maradtak egymás számára.